Hát lehet ostorozni a műsorvezetőt, meg komolytalanak gondolni, mikor azt mondja, hogy termeljük azt a GDP-t, mert szeretnénk utolérni Ausztriát, de vannak olyan cégek, akik nem dumálnak, hanem megcsinálják, és elindulnak nyugat felé, hogy érjük utol ne csak az osztrákokat, hanem akit csak lehet. Na most egy ilyen szép példával fogunk előhozakodni. Irány a nagyvilág, vagy egy KKV külföldi terjeszkedésének a lehetőségei. Oszlánszky Péter van itt, a Gloster Infokommunikációs NRT humán erőforrás vezérigazgató helyettese. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Ez kormányzati szinten szinte nincs is olyan klérus, aki ne hozna elő, hogy a KKV-k ne itthon legyenek erősek, menjenek külföldre, méressék meg magukat kis lépésekkel, de hogy ez nagyon-nagyon fontos. Szerinted, és tudom, hogy terveztek ilyesmit, miért fontos ez a dolog? Egy hozzátok hasonló cég életében mitől juttok el oda, hogy na akkor most akkor irány külföld?
Ezt több szempontból tudom én is megközelíteni, hogyha mondjuk piacszerzési oldalról közelítek ehhez, és ott van az a közepesen ismert közhely, hogy minden gazdasági szektor mögött valahol ott van ma már az informatika, és mondjuk így tekintek a nyugati piacra, Ausztriára, vagy akár Németországra, és nem az ottani informatikai szektort nézem, hanem az ottani gazdaságot, és abból projektálom ki azt, hogy milyen informatikai igény lehet azon a piacon, meg lesz azon a piacon, akkor azt mondom, hogy ez elég impresszív növekedési lehetőség, de nekünk kell indulni.
Már az, hogy piacszerzés meg KKV sokak fejében nem is fér össze, hiszen milyen piacot tud szeretni egy kis vállalkozás?
Megint a jó példát tudom mondani, hogy jelenleg is van nyugat-európai, mondjuk németországi ügyfelünk, vagy ügyfeleink, és ez egy másik indok, ami arra ösztönöz bennünket, hogy induljunk el mi saját erőből, nyissunk ott értékesítési irodát, hogy a jelenlegi ügyfeleink, a jelenlegi szerződéseink, amikkel nagyon elégedettek vagyunk, nagyon büszkék vagyunk rájuk, de azért egy jelentős részük mondjuk valamilyen közvetítőn keresztül.
Egyébként ez milyen úton mondom meg? Tehát nagyjából a Magyarországon is működő német cégek itteni érdekeltségeivel indul a dolog, és akkor ennek a jó híre megy, és akkor így lehet külföldre menni, vagy ettől teljesen függetlenül be lehet menni egy országba, és onnantól kezdve csak szerzés marketing kérdése, meg mondjuk árazásé nyilván, hogy meg a referenciáké, hogy ott be lehet-e robbantani.
Mindhárom gyakorlatilag, amit említettél, még az előző gondolatot befejezve, tehát hogy például egy piaci megjelenésünk nekünk a német piac, még egy közvetítő, egy harmadik fél segítségével, az nagyon jó, nagyon büszkék vagyunk rá, viszont hát nem átalkodnak mondjuk havonta kiállítani erről mondjuk egy számlát azért cserébe, hogy ők ehhez hozzásegítettek bennünket, most egy saját értékesítési irodával el tudunk indulni mondjuk olyan tendereken, olyan pályázatokon, ahol eddig kizáró tényező volt az, hogy mondjuk a Gloster Infokommunikációs NRT-nek nincs mondjuk németországi telephelye. És innentől kezdve, hogyha ez a kapu megnyílik, vagy ez a kapu kitárul, akkor mondjuk példával élve, eddig mondjuk csak a bokánkat toltuk be ezen az ajtón, most már ugye a kezünkkel rá tudunk nehezkedni, hogy kinyíljon.
Miért van most? Recesszió fenyeget, a hitel kamatokat ugye nem is kell szerintem számba venni.
Teljesen jogos a kérdésed. Egyrésztről azt tudom rá mondani, hogy a stratégiának része az export árbevételnek a jelenlegi mondjuk egyharmadról legalább 40% közelébe való emelése. A másik oldalról egy picit olyan helyzetben vagyunk most a Glosterben, ugye mondjuk 3 év ilyen erőteljes növekedés után, amit nem tudom, 2015-16 környékén emlékeztek a bankszektorra, hogy miben akart innoválni mindenki a bankok közül. Mi volt az a termék, amit...
És akkor mindenki mobil bankot
akarod. Így van, mobil applikációt fejlesztett mindenki. Na most ugye akkor, ugye minden banknak megvolt már a saját internetbankja, meg netbankja, és messze nem működött tökéletesen. Tehát bőven lett volna mit rajta fejleszteni, de tökéletesen mutatta a piaci helyzet meg a verseny azt, hogy aki nem kezdi el a mobil applikációját fejleszteni, az le fog maradni. Most kicsit hasonló helyzetben vagyunk mi is. Rengeteg dolgunk van még a hazai piacon, rengeteg munkánk van még a már megtörtént akvizíciókkal, meg a még előttünk lévőkkel belföldön, de ugyanakkor látjuk, érezzük, hogy ez egy olyan helyzet most, ahol igenis a következő lépés, ez a mi mobil appunk fejlesztő.
Akkor vegyük, mondjad.
Gloster bizniszébe így belegondolva, maga a munka, amit elvégeztek, az itthonról végzitek, és csak a sales marketing van, egy irodának csak az a feladata, de hogy ami a konkrét szolgáltatás, amit nyújtotok az otthoni cégeknek, azt Magyarországról nyújtjátok?
Így van, azt Magyarországról nyújtjuk.
Okay, okay, tehát ezért van értelme az irodának?
Így van, ezért van
értelme. Nem azért, mert ott ülnek a német informatikusok a német irodában, az osztrák informatikusok meg az osztrák
irodában. Biztosan fognak ott ülni majd német informatikusok is, biztosan fognak ott ülni majd osztrák informatikusok is. Sőt, ugye miért pont mostra, akkor még egy indokot hadd mondjak, nem tudom nektek az név, hogy Erasmus, az mondd-e valamit. Ugye?
Hát, hogy nagy fájdalom.
Gyerekeink, igen.
Mi nékünk nem jutott ilyen.
Így van, így van, így van. Na most, aki ebbe belekóstolt egyszer mondjuk az egyetem alatt, mondjuk 20-21-22 évesen, hogy töltsön fél évet, egy évet Nyugat-Európában valamilyen egyetemen, az jön proaktívan ma már hozzánk HR területhez, hogy mi újság a nyugat-európa irodanyítással, mikor lesz rá lehetőség, mert őt érdekelni, és hogy mondjuk a fiatal informatikus kollégák között ez egy visszatérő igény.
Tehát cégen belül megkérdezik, hogy mikor lehet kimenni.
Így van, így van. Ez egész konkrét, amíg egy 2 héttel ezelőtti közös beszélgetés.
Vegyük végig azokat, ami nál szokott akadni, ez az európai offenzív. Ott vannak a nyelvi korlátok, ott van az, hogy mondjuk azért én kíváncsi lennék, hogy egy német munkavállalót belasszóztok, akkor nem vonja fel a szemöldökét, hogy jó napot kívánok, itt tudunk a tulajdonosra, egy magyar cég vagyunk, feltörekvő, ott vagyunk a magyar tőzsde előszobájában, stb. Nagy világra bíró terveink vannak.
Ezt majd külön megkérdezném, hogy ez, hogy ott vagyunk a magyar tőzsdén, ez mennyit számít értékesítési szempontból mondjuk külön.
Ez az egyik ilyen álláshirdetés, a másik meg, hogy ott van egy német cég, ott van egy amerikai cég, és velük kell versenyezni, akár fizetésben, akár egyebekben.
Ebből a szempontból is gyakorlatilag azt erősítitek meg, ugye magával a kérdéssel is, hogy mindez németországi telephely nélkül, hogy meg tudjuk mutatni, hogy nézd, itt az iroda, oda be lehet menni, ez nem fog működni. Ugyanakkor az, hogy vannak most hídfőállásaink már, és nem csak a német piacra, hogy mindig ezt mondjam, de fejlesztettünk például olaszországi piacra, a bankszektorba, vagy akár tengeren túlra is egyik leányvállalatunk segítségével, ebből rengeteg tapasztalatunk van. Én informatikus közhelyével ledemóztuk már ezeket a helyzeteket, és akkor ezekből a demókból, meg ezeknek a tapasztalataiból tudunk elindulni.
Ledemóztuk.
Abban a szempontból...
Loptam ezt, ha szerintem átveszem.
Abban a szempontból mennyire európai helyzet, hogy, mert itt egy fél mondatban rákérdeztem, hogy ezekkel a nagy világcégekkel kell versenyezni, pláne informatikai területen.
Így van.
De ez fizetésben minden? Tehát, hogy rá kell ígérni egy Microsoft Németországra adott esetben?
Nem tudunk rá ígérni egy Microsoft Németországra, nem is cél rá ígérni egy Microsoft Németországra. Azt látjuk, hogy amikor nem is Németországban, vagy nem is Nyugat-Európában, a hazai piacon adunk mondjuk ajánlatot egy kollégának, akkor annak olyan erős értékajánlatnak kell lennie, ami tud versenyezni. És ennek egy nagyon fontos összetevője a juttatás, de mondjuk egy másik összetevője lehet az, hogy ki lehet menni mondjuk Nyugat-Európába, de egy másik összetevője, nem tudom, lehet a vállalati kultúra, a céges kultúra, tehát sok tényezős, benne van a juttatás, nem lehet elmenni vagy mellette. Én magam sem értek egyet azzal, amikor mondjuk HR szakértők, tanácsadók fennhangon mondják, hogy nem a bér alapján választanak kollégák, vagy ez nem szempont, nem igaz. Aki ezt gondolja, vagy ezt mondja, az azt gondolom, hogy inkább hátradobja a problémát, és nem akar róla tudomást venni. Igenis, meg kell tudni ezekkel a nagy vállalatokkal is küzdeni ebben a versenyben a kollégák.
Na most... Tehát akkor a nemzetközi terjeszkedés az valahol a munkaerő szerzés megtartásnak is az eszköze és a motiváció is.
Abszolút, tehát nagyon jók voltak a kérdések, lehet, hogy a pénzügyi igazgató, marketing igazgató majd ad nekem egy jegyzetet, hogy jó volt a válasz, vagy még lehetett volna más mondani, de humán erőforrás szempontból biztos, hogy releváns a kérdés.
Nagyon nyugatról beszélünk, miközben azért pont az informatika az a terület, ahol indiai, meg pakisztáni, meg ilyen más egzotikus országokból származó emberek dolgoznak, és ezt ugye más cégek is felfedezték, például a szolgáltató központok. Ti gondolkodtok ebbe az irányba is?
gondolkodunk, és de inkább azt mondom, hogy nem zártuk ki a lehetőségét. Proaktívan nem kerestük, jöttek maguktól. Tehát volt macedón, szerb, vagy akár még ettől keleti, vagy délkeletebbi megkeresés, akik maguktól bekopogtak hozzánk, hogy nem tudom, olvassák a híreket, vagy valamilyen kapcsolaton keresztül eljutottak a Glosterhez, és ők szívesen alvállalkoznának, vagy adnának munkaerőt. És kettő tapasztalatunk volt, tehát nem csaptuk rájuk az ajtót, minden lehetőséget vizsgáljuk meg, kettő nagyon komoly tapasztalatunk volt. Az egyik az, hogy gyakorlatilag árazásában az a mítosz, hogy a tőlünk keletebbre lévő informatikus munkaerő kedvezőbb, ez nem igaz, tehát hogy ezt egyértelműen tudjuk cáfolni. A másik, hogy hát megkínáltuk ezeket a szakembereket ugyanazokkal a mondjuk, hogy minőségbiztosítási szempontból születő tesztekkel, amikkel a saját munkavállalóinkat felvétel előtt is, és bizony elvérzett 80-90%-uk rajta, tehát hogy a szaktudás nem volt olyan erős, árazásban ugyanott vagy még drágábban jöttek volna.
Igen, ez meglepő, igen, amit mondasz.
Igen, igen.
Mennyire nehezíti meg ezeket az akvizíciókat, akár meg ezt a terjeszkedést, az informatikus hiány? Mi Magyarországon ugye beszélünk róla, az egy dolog, de ugye időnként lehet látni európai uniós statisztikákat, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon hiány szakma. Miközben egyre több kéne belőle.
Így van, ugye ez egy darásfészekbe lehet nyúlni az oktatás kérdésével, úgyhogy ezért nem is indulnék most el abba az irányba. Van jó minőségű informatikus képzés Magyarországon, egyetemi szinten jellemzően, de messze nem elegendő. Ugye ezért is szeretnénk például a vidéki telephelyek nyitásával együtt, amennyiben az egyetemeknek ez segítség, vagy ők partnerek ebben, akkor akár az oktatásban is részt venni. Egy szenior kollégának is megtisztelő, azt gondolom, mondjuk egy egyetemi katedrára kiállni és átadni a tudását. Tehát a kérdésedre válaszolva, igen, ez nekünk is kihívás, ugyanakkor a másik oldalon pedig büszkén azt tudom mondani, hogyha mondjuk tegnapi állapotot nézek, akkor a betöltetlen állás helyeknek az aránya az ilyen 2-2,5% alatti a cégben, ami meg azt mutatja,
hát hogy... az ágazati szinten megsüvegelendő, ezt egészen biztosan mondhatom. Vidéki irodákról, meg vidéki telepelyekről beszéltél, azt meg nem értem, mert hogy az informatikusokról az a kép él, hogy otthon ül a gép előtt, aztán hogyha valami baja van, akkor telefonál, vagy ír egy e-mailt. Isten ments, hogy bemenjen az irodába.
Igen, egy múlt heti interjú utolsó mozdanatát hagy idézzem ide, ahol meg volt, online volt az interjú, természetesen egy vidéki megyeszékhelyen dolgozó informatikus jelöltel, akkor meg volt a virtuális kézrázás, és mondta, hogy neki már csak egyetlen egy kérdése lenne, hogy akkor mikor fog megnyílni az iroda, ahova alkalomattán be tud majd menni. Tehát van igény erre, nem vagyunk híve a kötelezően előírt, mondjuk azt, hogy nem tudom, irodai napoknak feltétlenül 5 napon keresztül. A lehetőséget kell biztosítani. Saját példámat hadd mondjam, nekem a kislányom 3 éves volt a Covid alatt, és nagyon jó, hogy volt egy iroda, ahol néha be tudtam menni, mert ugye, amikor apa otthon volt, akkor ugye játék, dörömbölt az ajtón, hogy ahova én elvonultam dolgozószobába, nem tudtam figyelni a megbeszélésen, de cserébe legalább rossz apának is éreztem magam. A gyerekem ott sír az ajtó előtt, és nagyon jó lehetőség volt az, hogy bizonyos napokon volt itt oda, ahova be lehetett menni.
Mennyire lehet összefésülni, és ez megint csak nem magyar specifikusság, hanem Nyugat-Európában, hogy vannak az iszapszemű rája informatikusok, akik már Commodore 64-jel is zseniálisak voltak, meg jönnek a junior kollégák, akik már-már egy-egy szakterületet tudnak csak átlátni, és nem egy ilyen Wolfa probléma megoldóként tevékenykednek, hanem nagyon specializáltak, viszont sokkal inkább készségszinten használják adott esetben a korszerű technológiát, meg nyitottabbak, mint az öregek. Ez az a jó, hogy egy csomó rovatunk van, és ami elhangzik egyik rovatban, azt a másikba tudjuk szembesíteni. Tehát én ezt pont a humán rovatból vettem. Ezeket hogy sikerül megugrani? Valamint azokat a kulturális különbségeket, amik biztosan megvannak. Egy macedón programozó biztos nem ugyanazt várja el egy munkahelytől, mint egy német. Nektek meg ugye mindegyiknek kedvére kell tenni, hiszen szakemberre szükségetek van.
Így van, és akkor még egy dimenziót hagy hozzak ebbe bele, ugye, hogy amikor akvirálunk cégeket, akkor onnan nem csak az informatikai szaktudás érkezik meg, ami abszolút üzleti érték, hanem jönnek a szokások, jönnek a kultúrák, jönnek az ottani hiedelmek, hagyományok, és azt kell belegyúrni valamilyen módon ebbe a nagy közösbe, amit Gloster nyertének hívunk. Egyfelől egy nagyfokú empátiával kell ehhez viszonyulni. Én azt gondolom, hogy mi sokkal inkább lehetőséget biztosítunk arra, hogy megtalálja mindenki a helyét a szervezetben, akár a home office szokásaiban, akár nem, az egyéni karrier elképzeléseiben. Nem akarunk uniformizálni, bocsánat.
De a demózás az például segített abban, hogy tudjátok, hogy az olasz informatikus délután 1 és délután 3 között úgysem lesz elérhető? Most mondtam egy triviális hülye példát.
Igen, a demózás abban segített, amire te is utaltál, mondjuk a nyelvi különbségek mekkora problémát jelentenek valójában. Tehát mondjuk egy németországi informatikus kollégák nem annyira szeretnek angolul beszélni. Nagyon-nagyon respektálják, hogyha valamelyik kollégánk, mondjuk egy projektvezető szépen és folyékonyan beszél németül. Ugye ez egy olyan tapasztalat, amivel tudjuk, hogy például egy aduászként elő lehet húzni, hogy mondjuk amikor pályázunk egy feladatra, egy munkára, hogyha projektvezetőnél látják, hogy dolgozott akár abban a szektorban, és mondjuk német területen, akkor az biztos, hogy egy pluszpont mondjuk az értékelésnél.
Ez nagyon sok plusz munkával, nagyon sok plusz gyötrődéssel jár ez a külföldi akvizíció? Hogy látod? Vagy erre ki lehet alakítani egy céges modellt, ami aztán nagy vonalakban bármelyik piacon működhet?
Tehát nálunk van egy akvizíciós csapat, aki ezen dolgozik. Ugye én ebbe humán erőforrás oldalról akkor szoktam bekapcsolódni, amikor mondjuk a pénzügyi és jogi átvilágítás, azok a tárgyalások megtörténtek, és mondjuk a szervezetet kell egy picit így átvilágítani, megröngenezni, hogy mire számítsunk, amikor ők majd megérkeznek hozzánk, de ez egy dedikált team dolgozik, és nyilván megvannak a külföldi specifikumai ennek.
Mennyire más az akvizíciónak a módszertana, mondjuk mint 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtétek ezt a tőzsdei megmérettetést, mert azóta nagyon sokat változott a világ, gyanítom a cégetek is ezzel együtt változott. Ez ilyen rugalmas dolog, vagy vannak szabályok, amik mindig minden körülmények között működni tudnak?
Igen, ugye 30 főről olyan 200 főre nőttünk bő 2 év alatt, és annyi változás biztosan történt, hogy az eredeti elképzelésünk az volt, hogy ilyen kicsit ilyen fizikai hasonlattal, vagy ilyen fekete lyukként mindenkit bevonzunk egy ilyen nagy közösbe, és akkor kap mindenki egy Gloster-es vállapot, meg uniformist, és akkor azzal tud működni a cég. Ma meg sokkal inkább azt látjuk, hogy az a működőképes, és ebben voltak komoly felismeréseink, tanulásaink nekünk is, hogy az egyes üzletágaknak, meg az egyes cégeknek hagyunk egy egyéni szabadságfokot, hogy legyen egy saját identitása, hogy meg tudja őrizni azt a kulturális közeget, meg hagyományokat, amivel ő érkezett a Gloster csoportba, ezzel az egész tovább színesedjen, és ebben mondjuk jóval nagyobb tényleg a szabadságfok, amivel mondjuk egy most akvirált cég érkezik. Ami nem változott, az egyértelműen az, hogy amellett, hogy mondjuk egy akvizíciónak nyertese kell legyen az ügyfélkör, mert értéknövelt szolgáltatást kap, nyertese kell legyen nyilván egy befektetői kör, mert többet ér a cég, aminek a részvényét tulajdonolja, az nem változott, hogy a kollégák is a nyertesének kell érezzék saját magukat, hogy nekik ezáltal jobb lesz ebben a cégben.
Tedd a szívedre kezed, volt olyan, ami kudarc volt?
Mindig van kudarc. Én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy neki nincsenek kudarcai, nincsenek tanulási felismerései, az nem mond igazat. Persze voltak olyan kezdeményezések.
De olyan piacok is, amire azt mondtátok, hogy hú, ezt megpróbáljuk meglépni, és aztán nem úgy jött be, vagy nem az jött be.
Ilyen kudarcunk nem volt, vagy én nem emlékszem rá.
Akkor inkább jól demóztatok.
Jól demózunk. Igen, inkább azt mondom, hogy olyanok vannak, amikor felismerjük, hogy például egy érkező leányvállalatban jobban csinálnak valamit, mint amit mi eddig csinálunk. Például mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy van egy olyan üzletágunk, a szoftverfejlesztési üzletág, ahol elképesztő sikerrel szólítanak meg egyetemistákat. És megnéztük, hogy hogyan építették ki ezt a rendszert, milyen programmal, milyen inkubációs időszakkal vonzák be őket, és azt kellett mondani, hogy eszünk ágánban sincs a mi módszertanunkat oda tenni. Itt most mi tanultunk, és innentől úgy csináljuk, ahogy eddig ti csináltál.
Hát olyanok vagytok, mint a római légió, mert azok se találtak ki semmit, hanem akikkel harcoltak, meg szembenéztek, meg meg rivalizáltak azoktól, és látták, hogy jól működik valami, azok simán lenyúlták, és utána beintegrálták magába a légióba, úgyhogy a magyar légió Nyugat-Európára tekinget, igen, azt látom.
Na, ha Gábor vitte a demót, én akkor viszem a légiós hasonlatot ebből a beszélgetésből magammal.
Okay. A tőzsdei az, hogy tőzsdén vagytok, Gáborkám, tedd fel a kérdésedet, mert nem igen, akarlak elnyomni.
Csak amit arra utaltam, hogy igazából ez segít, egy jó referencia, tehát ott bemutatni egy nemzetközi terjeszkedésnél, hogy hát amúgy meg lehet nézni, nyitott könyv vagyunk, nyilvános cég, budapesti értéktőzsde.
Abszolút, azt szoktuk mondani, egy a legelső szakmai interjútól az akvizíciós tárgyalásig, tehát mindig, amikor valakivel kapcsolatba kerülünk, aki nem ismer bennünket, hogy gyakorlatilag nyitott könyvként működünk. Ez a fajta transzparencia, ez a prudencia, ez egy nyugat-európai piacon, ez nem előny, ez követelmény. Úgyhogy ez egyértelmű. Enélkül ugye nem véletlen az, hogy ugye vannak külföldi ügyfeleink, ugye korábbi akvizíciókon keresztül azok segítségével, de így dedikáltan, hogy induljunk el irodát nyitni, ehhez nekik is, meg nekünk is kellett az, hogy együtt tudjunk menni már részvénytársasági színekben.
Az utolsó kérdés, és ez is egy veszély, számtalan ilyen menjenek külföldre a KKV, és mire figyeljen beszélgetés után, kérdezem azt, hogy mi alapján szelektáltok? Mert az is veszélyes lehet, hogyha valaki túlméretezi ezt az akvizíciót, megrészegül attól, hogy megy ez nekem, nem tudom én, mert azért részvényesek például kimondottan rosszul is tudnak fogadni egy akvizíciót, hogyha megy, tehát hogy mi alapján dől el, hogy ezt most csináljuk, és komolyan csináljuk, mi az, amit egyelőre próbálgatunk, aztán majd meglátjuk, hogy bejön, és mi az, ami bár kecsegtetőnek tűnik, de ez most felejtős.
Ugye, ahogy említettem, hogy az akvizíciós csapat az, aki legalább 3-4 szempontból átvilágít egy céget, tényleg legyen az a pénzügyi, legyen az a jogi, megnézzük ugye a piacszerzési lehetőséget vele. Ugye ami biztos, hogy új üzletágat a meglévő 5 üzletág mellé már nem akarunk nyitni. Tehát az például egy fontos KO kritérium, hogy valami olyan tevékenység, amiben nincs saját tapasztalatunk, nem demoztuk le korábban házon belül, de nem akarunk már tovább horizontálisan bővülni, tehát bele kell tudjon illeszkedni az akvizíció, a cég, a mostani meglévő struktúrába, és hogy átmegy ezeken a megvilágítási körökön, amikkel ki lehet szűrni mondjuk a kockázatokat, például csak, hogy egy konkrét példát is mondjak, ne csak általánosságokat, hogy mondjuk egy cég mennyire one-man show. Ugye egy KKV, de inkább egy kisvállalat, az, ott azért nagyon gyakran előfordul az, hogy egy személyben a tulajdonos szakember, cégvezető, HR-es, pénzügyes és marketinges.
Hát, hogy nem menjünk messzire, a Glofter is ilyen volt, erről ugye Szekeres Viktor mesélt nekünk annak igen. idején, és azt is elmesélte, hogy ez mennyire komoly és tudatos váltást kívánt így az agyában is, hogy ezen túl tudjon lépni, és le tudja adni, és máshogy működjön a cég, úgyhogy ezt mondjuk ti tudjátok a leginkább, hogy ez hogy lehet.
Macedón munkavállalókkal, vagy magukat a macedónokat ismerő hallgató érje, hogy világos, a Makedón cigizni akar bent az irodában. Tehát itt a különböző kultúra.
Jó, hát persze,
közül, az apróság, de... Igen, ez de nem olyan apróság, ez hidd el nekem. Láttam én már széthullani munkai közösséget annak mentén, hogy 20 tudom. Vagy 21 fok legyen
nyáron. Csak azt mondom, hogy a klímaharc, az ugye értelmezhető az irodafaladain kívül globálisan, meg az irodafaladain belül.
Mondhatod, hogy fú, ez egy ócska sztereotípia, és ez egy csúnya, meg idő. Tényszerűen tudható, hogy sokkal nagyobb arányban vannak a dohányosok ott is, meg mondjuk Albániában. Tehát az utcán látod egyébként, kívülről is tökre látszik, és tényleg én is hallottam, hogy ebből nagyon komoly munkai feszkók voltak, ahol együtt dolgoznak. Szóval jó, ez apróság, de érdekes.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Én bízom benne, hogy tanulságos beszélgetést folytattunk annak kapcsán, vagy azok szempontjából, akik hasonló terveket szőnek, hogy külföldre menjenek, mert nagyon hasznos tanácsokat hallhattunk tőled. Köszönjük szépen, hogy megosztottad mindezt velünk.
Köszönöm szépen, és derűs napot kívánok mindenkinek.
Köszönjük. Mi is.
Oszlánszky Péterrel beszélgettünk az elmúlt percekben, ő a Glostar Infokommunikációs NRT humán erőforrás vezérigazgató helyettes, és arról beszéltünk, irány a nagyvilága, vagy egy KKV külföldi terjeszkedésének lehetőségei hogyan néznek ki.